A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük magasztalván az Urat a 89. Zsoltár első versét, testvéreim, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva a 390. dicsérettel folytassuk könyörgésünket. A 390. dicséret így kezdődik: erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Jöjjetek, imádkozzunk! Hálaadással köszönjük, édesatyánk, hogy megvallhattuk, erős várunk vagy te nekünk. Köszönjük, hogy védelem, oltalom vagy a te gyermekeid számára, és köszönjük, hogy ebből tapasztalhatunk meg valamit akkor, amikor a gyülekezet közösségében együtt dicsérünk téged, együtt magasztalunk téged, mert jó vagy, mert örökké való a te kegyelmed, mert megvallhatjuk, hogy hűséges és irgalmas Istennek ismerhettünk meg Jézus Krisztus által, ami Urunk által. Hadd köszönjük meg, hogy ezen a mai napon nem csak azért gyűltünk egybe, hogy Jézus Krisztus feltámadására emlékezzünk, hogy ő él, hogy neki van szava ma is hozzánk, hanem a mai napon megemlékezhetünk a reformációról, annak elindulásáról, arról a kegyelmi tényről, amelyet te munkáltál, hiszen tudjuk, hogy a szél fú, ahova akar, és annak zúgását halljuk. Köszönjük azt az 500, több mint 500 évvel ezelőtti zúgást, amely átsöpört ezen az egész világon, kiindulva Németországból, és felragyogtatta számunkra az evangélium tiszta világosságát. Hadd köszönjük meg neked, hogy elért ide ez a tiszta világosság, ide a mi országunkba is, Magyarországra is, hogy itt is voltak emberek, akiknek lángra gyújtottad a szívüket, és vitték tovább ezt a lángot Zemplénben, Baranyában, Tiszántúlon, a Duna-Tisza közén, és köszönjük, hogy gyülekezetek megújultak, megfrissültek, és előkerült a Biblia a családokban, és úgy ültek le a családok, hogy ott volt az asztalon nem csak a napi étel, a napi kenyér, hanem ott volt a Biblia, a családi Biblia, és köszönjük azokat az időket, amikor ott volt az öreg szikszai, amikor ott voltak a drága üzenetek. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is hangzik és ma is tündököl az evangélium, de engedd, hogy ma is kérjünk arra, hogy ma is ébreszt fel a te néped. Ma is hoz ki bennünket minden helytelenségből, hoz ki arra az útra, amely a te utad, amely mennyei hazánkba visz. Köszönjük neked hálaadással ezt, és kérünk, hogy most is az ige által taníts bennünket erre az útra, hogy mennyire részünké kell váljon az ige, hogy napi táplálék lehessen a mi számunkra, és teljes bizonyossággal és vigasztalással lehessünk a mi örök életünk felől. Ezért kérünk, hogy ma is prédikáltast szent ígédet, felséges Isten, és ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Szólt az
Isten igéjét hallgassuk meg, testvérek. A Róma beliekhez írt levél 3. fejezetéből olvasom, a 24. és a 25. versekből a következőképpen. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet reformáció ünnepén, vasárnapi istentiszteletünkön. Az az érzésem, és lehet, hogy többen vannak, akik osztják ezt a látásomat, hogy egyre kevesebb szó esik ma Magyarországon is erről a napról, tudnilik a reformációról. Lehet, hogy azért is, mert nagyon elnyomja a halottak napja, amely ugye a közelében van, és inkább erre figyel az egész ország, vagy a világ, tele hírekkel, meg sajnos egyre jobban elnyomja a Halloween a maga rémhíreivel, ami egyre jobban terjed a mi országunkban is. Mi azért ezt ünnepeljük, és adunk hálát Istennek ezért az adományáért, és ennek örömhírét szeretnénk ma is hirdetni. Sokan úgy gondolják, hogy a reformáció azt jelentette, hogy a protestantizmus elszakadt Rómától, valami új egyház jött létre, de ha meg akarjuk fogalmazni, akkor én ma azt így tenném, Isten megkönyörült az akkor kereső, tiszta szívvel őt óhajtó hívőkön, és felhasználta őket az ige világosságának a terjesztésében. Azért fogalmaztam így meg, mert tudni illik, ebben benne van a ma reformációja is, amelyet sokan sokféleképpen hirdetnek, meg gondolnak, de ez lenne annak ma is a lényege. Amikor meglátjuk, hogy ma is Isten megkönyörül az őt kereső, és tiszta szívvel őt óhajtó hívőkön, és felhasználja őket az evangélium, az ige világosságának a terjesztésében. Különösen hálás a szívem ezen a napon a magyar reformációért, és legyen is nagyon hálás a szívünk, testvérek, hogy Isten megkönyörült ezen a mi országunkon, bár igaz, a hollandoktól hallottam ezt, ők úgy gondolják, hogy a mi határunkon annak idején megállt a reformáció, és innen nem ment, a Kárpátoktól nem ment tovább. Egy kicsit a hollandok a mi bűnünknek is felrólják ezt, de hát most azért adjunk hálát, hogy akkor itt a magyar reformátorok, itt a Kárpát-medencében tovább vitték ezt a világosságot, és talán Zemplénből kiindulva, mert ott volt a reformáció első fészke, Felvidéken, Zemplénben, Sárospatakon a ferencesektől indul ki például a reformáció, egy Kopácsi István nevű szerzetes lett Sárospataknak és a környéknek a reformátora, és 1538-ban Tiszántúlon már helvét hitvallást tartó eklézsiák vannak szép számmal. De a 16. század közepére sok gyülekezet reformálása megtörténik. Azért olvastam ezt az igét, testvérek, mert nem csak a reformációnak volt egyik fő gondolata az, hogy kegyelemből igazulunk meg hitáltal egyedül Krisztus érdeméért, hanem a sorozatunkban is ez következne. Tudnélik, az elfelejtett hitigasságaink sorozatban azt kellene megnéznünk, hogy mit tanít a Szentírás a hit általi megigazulásról, vagy ahogy helyesebben kell használnunk, az igazzá nyilvánításról. Pál apostol a római és a Galata levélben ír részletesen erről, vagy a Filippi 3.9-ben, ahol azt olvassuk, így vall önmagáról is, nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. De hogy lássák a testvérek, hogy miről van szó, ezért szeretném azzal a példával ezt megvilágítani, mert sokan azt gondolják, hogy jó, hát ez a reformációnak volt valami tantétele, és ez ma már nem így van, és ma már nem így használjuk. Az a kép jutott eszembe, mikor valaki felszámolja a nagymamának vagy a dédnagymamának a konyháját, mondjuk a elhalálozása után, és talál ott mondjuk egy régi ócska habverőt, nézegeti, és lehet, hogy a gyerekek már nem is tudják, hogy mi az, mert nekik már robotgépük van. Hát minek mutogatni ezt a régi ócska habverőt, ha mi már a robotgéppel verjük, vagy veretjük fel a tojáshabot. Hát szeretném azt mondani a testvéreknek, hogy mivel ezt az ige hozza elénk, és az ige tanítja, az igéről pedig azt valljuk, hogy új, örökre új, megmarad, élő és ható, ezért semmiképpen nem tehetjük le ezt a témát sem úgy, mint a bizonyos régi habverőt, hogy igen, ez régen nagyon hasznos eszköz lehetett, de ma már ezt nem használjuk. Éppen ezért szeretném ma megvilágítani azt a testvéreknek, hogy miért van szükségünk erre ma is, kiről szól ez a bibliai igazság, honnan kell kiindulnunk, és majd meg fogjuk látni, hogy van-e ennek a mindennapi életünkre hatása. Használni tudjuk-e, ha lehet így mondani, használni tudjuk-e ezt ma is a hitéletünkben vagy a kegyességünkben. Kezdjük az elején, ahogy Pál apostol is kezdi, és a római levélben nagyon szépen építi fel ezt az igei igazságot. Mi a kiinduló állapot? Mert ugye azt a kérdést tettem fel az előbb, hogy miért van szükségünk erre, hogy hitáltal igazulunk meg? Miért van egyáltalán szükségünk arra, hogy Isten igaznak nyilvánítson, vagy igaznak tekintsen bennünket? Az Ószövetséget szeretném hozni a testvéreknek, hogy lássuk, hogy ezt nem Pál apostol találta ki. Ez nem Pál apostolnak a happy-e volt, hogy erről az akkori hívőknek beszéljen. Hanem ha megnézitek a 143. Zsoltárt, akkor a 143. Zsoltár második versében Dávid király így vall. Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Ezt Pál apostol is a Róma 3-ban így fogalmazza meg, de hogy lássuk, hogy az Ószövetségben is így gondolkodtak a hívők, hogy az Isten előtt nincs egy igaz sem. Vagyis nem tud senki megfelelni, Uram, a te elvárásodnak. Hiszen az igaz a Bibliában azt jelenti, hogy megfelel az Isten követelményének. Megfelel az Isten jogrendjének, ha kicsit élesebb szóval akarom mondani. Megfelel Isten elvárásainak. Vagy talán így is lehetne mondani, hogy megüti a mércét. És amikor a Bibliában ezek a kedves hívők, akár az Ó, akár az Új Szövetségben, vagy akár a reformátorok, annak idején odaálltak az Úr elé, akkor először is úgy kellett odaállniuk, hogy Uram, nem tudunk megfelelni a te követelményednek. Ezt vallották meg így, hogy nincs igaz. Egy sem. Nincs igaz. Vagy ahogy Dávid mondja, hogy senki nem igaz előtted, Uram. És nem azért nem felelünk meg az Isten elvárásainak, mert az Isten maximalista. És valami olyat kívánna, amit úgysem tudunk teljesíteni. Hanem azért nem felelünk meg, mert Isten az embert olyannak teremtette, hogy megfelelhetett volna ennek az elvárásnak. Isten az ember párt, Ádámot és Évát olyannak teremtette, hogy megfelelhetett volna az Isten igazságának, elvárásának és mércéjének. De az első emberpár nem tartotta meg az Isten parancsát, hanem szándékos engedetlenségük által beleestek a bűnbe. És innentől kezdve sem ők, sem utódaik nem tudnak megfelelni az Istennek. Onnantól kezdve lehet azt mondani, hogy nincs igaz előtted. Legfeljebb olyanok vannak Isten előtt, akik igaznak vélik magukat. Ugye Jézus elmond erről egy példázatot, hogy két ember megy a templomba, és az egyik az igaznak tartja magát. Igaznak tartja magát, és dicsekszik azzal, hogy ő mit tesz, böjttől adakozik, tizedet fizet. És mindenek felett köszöni, hogy nem olyan, mint mellette az az ember, aki ott hátul imádkozik. Mint az a vámszedő, hogy ő nem olyan. És emlékeztek, hogy fejezi be Jézus ezt a példázatot? Mikor a vámszedő egyet tud mondani, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek, mert érzi, hogy nem felel meg az Isten mércéjének, azt mondja, hogy ez inkább megigazulva ment alá, hogy nem amaz. Ugye ezzel fejeződik be ez a példázat. De nézzétek meg az 1 Mózes 8.21-et. Mózes is így ír, az ember szívének gondolata gonosz ifjúságától fogva. Vagy az Ézsaiás 1-et, ahol szintén ezt olvassuk, minden fej beteg, és minden szív erőtelen, tetőtől talpig nincs e testben épség. Vagy az Ézsaiás 64-et, hadd idézzem, és mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertésztetett ruha, minden igazságunk. Tehát az első kérdés az, testvérek, hogy mi eljutottunk-e ide? Mi eljutottunk ide, hogy az Isten előtt megállva nem tudunk semmit felmutatni. Semmit nem hozva jövök, mondja a 458. dicséret, ugye? Jövök semmit nem hozva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Mert testvéreim, azt hiszem, hogy mindannyian, akik az Úrhoz tértünk, egyszer ezt át kellett éljük. Nem tudok semmit felmutatni. Nincs saját igazságom. Nem felelek meg az Isten mércéjének. Eléggé terhelő ez a kép. Olyan, mint amikor az orvos, mikor a betegnek azt mondja, hogy semmi jót nem tudok mondani. De hát a beteg bele szeretne kapaszkodni, hogy legalább valami jót. És amikor azt mondja, hogy kérem, itt vannak a leletek, és ez alapján, a leletek alapján én semmi jót nem tudok mondani. De testvérek, a Biblia azt mondja, hogy Isten tud valami jót mondani. A leletek ellenére, amit most elmondtam, ezen leletek ellenére az Isten tud valami jót mondani. És erről beszél az Isten igéje. Az Ószövetségből is fogok idézni, és az Új Szövetségben ez a textusunk megigazulván a Jézus Krisztusban való váltság által. Ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által. Az Isten tud valami jót mondani. És éppen ezért az első üzenete, testvérek, ennek, hogy az Isten igazzá nyilvánít, ennek az első üzenete a mi számunkra a vigasztalás. A mi számunkra a vigasztalás. Azért, hogy el ne csüggedjünk, és el ne keseredjünk a mi bűneink miatt, mert Jézus Krisztus váltságul jött erre a világba. És még nem is azt emeli ki először, hogy hitáltal, hanem azt, hogy a Jézusban való váltság által. Persze nagyon sokan kérdezik tőlünk, és itt szeretném azt mondani, hogy lássuk meg egyszer, hogy Ádám és Éva bűne, amely átszármazott az utódaikra, ugye elvesztettek mindent. Sokféleképpen lehet ezt magyarázni, de sokan nem értik meg, hogy mi közöm nekem ehhez. Hát Ádám és Éva vétkezett. Ő megromlott, ő elfordult Istentől. A sátánra hallgatott inkább, de hát én nekem mi közöm ehhez? És a legfőbb érvem a Biblia alapján, testvérek, az, amit úgy értünk meg mi is, hogy mivel Ádámmal és Évával Isten szövetséget kötött, szövetségre lépett, ezért miután ők ebben a szövetségben megbuktak és elbuktak, ezért utódaik is vele buktak, mert Ádámban és Évában részesei voltak ennek a szövetségnek. Úgy is mondhatnánk, hogy Ádám és Éva bűne beszámítatik az utódoknak is. Ezért mondja Dávid király, hogy bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De ha ezt valaki nem tudja elfogadni, nem baj, mert a mi ítéletünkhöz az is bőven elég lenne, amit mi életünkben bűnt elkövetünk. Amivel mi még napról napra halmozzuk ezt a bűnt, nekünk az is elég lenne, hogy Isten kérdőre vonjon bennünket. Ugye, hogy mi az, amit nem cselekedtünk? Már csak az is elég lenne. A Biblia szerint már csak az is elég lenne, ha Isten azért vonna kérdőre, hogy mi az, amit nem tettél meg. Nem az, hogy mit tettél, az, hogy mi az, amit nem tettél meg. Mi az, amit nem adtál oda, amit kellett volna odaadni. Mi az, amit elmulasztottál, még az is elég lenne. Nem, hogy az, amit megtettünk, és nem kellett volna. De testvéreim, hogyha Isten beszámítja Ádám és Éva bűnét, amit nem mi követtünk el, és itt értjük meg csak, hogy mit jelent a beszámítás, mert ugyanakkor a Biblia azt is mondja, hogy Isten beszámítja nekünk Jézus Krisztusnak az elégtételét és igazságát, amit ő a Golgotán megszerzett és elvégzett. Ami szintén hogy jogos, hiszen nem én voltam ott. Nem én tettem eleget, de Isten ezt is beszámítja. És azt mondja, hogy az igazzá nyilvánítás az ezért történik, mert először is ő adta Jézus Krisztust váltságul. Az 1 Korintus 1-ben van egy nagyon fontos ige a 30. versben. Ezt talán tudjuk is, de nagyon jó lenne komolyan vennünk. Jézus Krisztus adatott nekünk bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul. Mert itt is beszámítás történik. Lehet, hogy Ádám és Éva bűnét nem te követted el, de nem is te tettél eleget, és nem én tettem eleget az Isten igazságának, hanem Jézus. És Isten ezt az igazságot beszámítja, mintha én tettem volna eleget. Mintha én tettem volna eleget. Mintha én feleltem volna meg az Isten követelményrendszerének, az Isten elvárásának. Beszámítja. De erről beszél Jeremiás 23:6. Az Ószövetségben is. Csak azért szeretném, ha látnátok, hogy az Ószövetségben is a hívők ebbe kapaszkodtak. Ezt vették komolyan. Íme jönnek napok, melyben támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, az ő idejében megszabadul Júda, az Úr a mi igazságunk. És Jeremiás vallja azt, hogy az Úr Jézus a mi igazságunk. Mert testvéreim, ha nekünk lenne valami bölcsességünk, igazságunk, szentségünk, ha mi valamit a váltságunkért tehetnénk, akkor Isten előtt dicsekedhetnénk, akkor lenne mit előhozni. Akkor lenne mit előhozni. Csak nem a mi Urunk keresztjében tudnánk dicsekedni. Mert így a hívőnek nem adatik más, csak az, amit így ír az ige, hogy nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Mert akkor csak Jézus, ugye? A reformáció ezt fogalmazta meg, egyedül Krisztus, solus Christus. Ezt fogalmazta meg. Egyedül ő a mi dicsőségünk. Ez az igazság tehát Jézus Krisztust ragyogtatja fel. Nem bennünket tesz a középpontba, testvéreim, hanem ezt Jézus Krisztus ragyogtatja fel. Jézusnak a váltságát teszi újból szükségessé, és teszi elérhetővé, hogy ez hitáltal elérhető. Tehát Jézus Krisztus váltságát beszámítja Isten, és ezért azt mondja az Isten igéje, hogy az így igazzá nyilvánított hívő a törvény minden követelményének megfelel. A római levél nagyon ismert verseiben így olvassuk el, ki vádol, ki kárhoztat, Isten az, aki megigazít. Ki vádol, ki kárhoztat, Isten az, aki megigazít. És amit a reformáció kiemel, testvérek, az az, hogy ez csak hitáltal lehet elvenni. Hitáltal az enyém lehet. Hitáltal a sajátom lehet. Nem cselekedetekből, mert akkor kérkednénk, akkor mindig az lenne a dilemmánk, hogy na de eleget tettem-e? Na de elége ez az Istennek? Vagy még többet kellett volna? Még mindig nem teljesítettem 100%-ot. De hogyha ezt a kegyelmes bibliai üzenetet én el tudom fogadni, hogy ez kegyelemből van, akkor az azt jelenti, hogy mindenki kegyelemből kaphatja. Nem azért, mert olyan, amilyen. Nem azért, mert ő ezt vagy azt tette az egyházért. Nem azért, mert neki presbiter felmenői vannak. Vagy valaki azzal dicsekedett egyszer, hogy a nem tudom hanyadik rokona volt püspök. Nem azért, mert nincs mit megmutatnunk, nincs mit felmutatnunk. Egyikünknek se. Se a farizeusnak, se a vámszedőnek. Se aki gyermekségétől fogva tudja a szent írásokat, se annak, aki teljesen a nulláról indul, hittamból mondjuk, és még életében a kezében nem volt biblia és bibliai történet. Ugyanazok az esélyek. Nem úgy van, hogy valaki hátrábról indul, valaki közelebbről indul, valakinek nagyobb esélye van azért, mert ez az esély csak a Krisztusban van. Őt adta nekünk az Isten. Igazságul, szentségül, bölcsességül, váltságul. Ezért a reformáció ezt üzente akkor is, hogy ezért az embernek Krisztushoz kell tartozni. Krisztust kell megragadni. Az egyik reformátor azt mondta, hogy a Krisztust megragadni az olyan, mint amikor a koldus a felé nyújtott élelmet megragadja, elveszi a kezével. A keze által veszi el az élelmet, és így veszi el az ember Krisztusban ezt a váltságot, amely jelenti számára a bűnbocsánatot, az örök életet és az üdvösséget. Igen, testvéreim, mi haszna van ennek, kérdezhetnénk. Az első hasznot már említettem, hogy ennek a bibliai igazságnak az első haszna az, hogy kétségbe ne essünk, ha bennünket elborítanak a bűneink. Éppen tegnap belehallgattam egy bizonyságtételbe, ahol valaki bizonyságot tette egy gyülekezetben arról, hogy milyen mélyponton van az élete. Milyen engedetlenségben van, mennyire meglanyhult az ígével való kapcsolata lelkipásztor létére, mennyire nem veszik komolyan a napi imádságokat, és olyan jó volt a bizonyságtétel végén hallani azt, hogy hogyan könyörült rajta az Úr, és hogyan hozta ki őt ebből. Mert itt az egyetlen mentség, megoldás az, hogy nézz a keresztre. Ha a keresztre néz szemed, melyen a menny királya halt, legdrágább kincsed megveted, s gőgöd is könnyezve rajt. Nézz a Jézusra. Tehát van a mi számunkra megoldás. Folyamodj a kegyelemhez, keresd az Urat, amíg megtalálható. hív segítségül, míg közel van. Vagy tudakozódj úgy, mint a filippi börtönőr. Tegnap egy közösségben erről az igéről szolgáltam, azért van most nagyon elevenem bennem, amikor a börtönőr oda borul Pál és Silás elé, és azt mondja, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. És testvéreim, ez megmenti őt az öngyilkosságtól. Megmenti őt a kárhozattól, megmenti őt a családjának, megmenti őt az ottani gyülekezetnek, megmenti az életét, mert oda viszi ez a kegyelem ahhoz, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. Nekem az üdvösség a fő kérdésem. Hogyan jutok oda? Van-e örök életem? Hogy találom meg az örök életet? Aztán oda folyamodhatunk Jézushoz. Ez a haszna ennek a bibliai igazságnak, hogy oda mehetünk Jézushoz. Légy irgalmas nékem bűnösnek. Te, aki a Golgotán eleget tettél az én bűneimért. Hadd profitáljak ebből ma. Hadd legyen elég ma is nekem a bűnbocsánat ajándéka, amit tőled kapok a véredben. Ugye Dávid oda menekül az Úrhoz, és azt mondja, egy hatalmas nagy bűne után ölt, házasságot tört, parázna volt, és oda menekül, és azt mondja, Uram, de mossál meg. Aktualizáld a váltságot. Mossál meg, és fehérebb leszek a hónál. Oda folyamodik a kegyelemhez. Aztán szeretném tovább mondani azt, hogy mik a mai vonatkozásai ennek a bibliai igének. Nagyon sokan szeretnek bennünket emlékeztetni bukásainkra vagy bűneinkre. Ugye, lehet, hogy úgy vannak, mint egyszer egy néni mondta nekem, hogy tetszik tudni, találkoztam egy régi ismerősömmel, elkezdtem neki beszélni az Úrról, hogy én hitben járok, Bibliát olvasok, a gyülekezetben szolgálok, és erre azt mondta nekem ez az ismerősöm, hogy te beszélsz. És elkezdte sorolni, mert ismert engem 20 évesen, hát ekkora néni már olyan 70 éves volt, és ismert engem 20 évesen, meg 30 évesen, és csak ennyit tudott mondani, hogy te beszélsz. Igen, mert emlékeztetnek ránk. Persze emlékszünk mi is a mi bűneinkre, ugye Isten azért emlékeztet mindig arra, hogy honnan hozott ki bennünket, de mikor mások emlékeztetnek erre. De aki ezt komolyan veszi, testvérek, az úgy lesz, mint Pál apostol, hogy igen, voltam, de most vagyok. Voltam, s vagyok. Milyen jó lenne, hogyha ebben valóban így érezhetnénk ezt az igét, hogy kicsoda kárhoztat, ki vádol. Emlékszünk, hogy Jézus mit kérdez az asszonytól? Asszony, hol vannak a te vádlóid? Mert oda viszik az asszonyt. Igen, tetten kapott ott, mint házasságtörő. Asszony, hol vannak a te vádlóid? De hogy ne csak az új szövetségből, az ószövetségi igéből is hadd hozzak a testvéreknek, hogy Ézsaiás mennyire így gondolta. Én szeretem azt mondani, hogy talán Ézsaiás az ószövetség Pál apostola. És ő beszél a legtöbbet erről. Ézsaiás 58. Közel van, aki engem megigazít, kiperel én velem. Álljunk együtt elő, kicsoda peresem, közelegjen hozzám. Igen, testvérek, mert ezzel szembesülnünk kell mindannyiunknak, akik ismertek bennünket régi életünkben. Akik tudják, hogy hol és mit és hogyan vétettünk. De jusson eszedbe Ézsaiás 50-ből ez a csodálatos ige, kicsoda peresem, közeregjen hozzám, de mit mond? Álljunk együtt elő. És tudjuk, hogy az Úr elé álljunk, az Úr elé. Mert akkor én már úgy tudok állni, mint aki igazzá vagyok nyilvánítva a Krisztusban, azért, mert én Krisztussal együtt tudok odaállni, ő meg Krisztus nélkül. Ez a nagy különbség. Hogy rajta megmaradt a bűn, rajta megmaradt az Isten haragja, rólam pedig Krisztusért elfordítatott ez a harag. Hát mondjátok meg, hogy nem óriási dolog ez? Mikor tudom azt, hogy a bűnöm nem vádol engemet? Hogy nincs kárhoztató ítélet ellenem? Vagy a következő haszna ennek a bizonyosság. Vagy a bizonyosság. Azért, mert Szent Lelke által biztosít engem az örök élet felől. Van egy bizonyosságom. Tudnék, hogy Krisztusé vagyok, ő meg az enyém. Énekek énekében így olvassuk, szerelmesem enyém, s én az övé vagyok. És ezt a bizonyosságot senki el nem veheti. Az ördög ebben meg nem ingathat, hogy te ebben legyél egészen bizonyos. Hogy miénk a menny örökre. Luther milyen bizonyos volt benne. Így énekeltük ugye az énekben, hogy kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érező nekik, miénk a menny örökre. Ezt senki el nem veheti tőlünk. Testvéreim, milyen bizonyosságot és vigasztalást adott ez az első hívőknek, az első keresztjéneknek, az üldözéseknek, az üldözések között, ugye? A gályaraboknak, az ellenreformáció alatt szenvedőknek. Ez milyen bizonyosságot adott, hogy igen, és örömöt és megtartatást, és nem fordultak el, és nem tagadták meg a hitüket. Azért, mert tudták, hogy nem úgy van, hogy hát majd Isten eldönti. Mint ahogy sokan gondolják, hogy hát majd a halálunkor kiderül. Hát az már régen rossz, ha ott derül ki. Most kellene kiderülni. Vagy hogy majd az Isten eldönti, hogy üdvözülök-e, vagy kárhozok-e. Majd az Isten eldönti. Hát az már régen rossz, ha majd ott derül ki a halálom után. Maha az ő szavát halljátok, mondja az ige, meg ne keményítsétek, ma. Aztán testvéreim, a következő áldott következménye a hívőre nézve az alázat. Ezt már említettem, az alázat. Azért, mert nem büntelenné tesz engem az Isten, mikor igazzá nyilvánít. Ugye János apostol beszél erről. Nem büntelenné tesz engem az Isten, hanem úgy néz rám, mintha büntelen lennék. Azért, mert Krisztust látja, akivel össze vagyok kapcsolva, akivel össze vagyok kötve. Azért, mert az én megváltómra néz, és őt szemléli, mert azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm. És ha te benne vagy, és ha én benne vagyok, és ő én bennem, ahogy a János 15-ben mondja az Úr, akkor ezt a Krisztust fogja szemlélni. És nem bennünket tökéletlenségeikkel és hitványságainkkal együtt. Ez én szerintem alázatban tart bennünket. Azért, testvéreim, mert hogyha nem így lenne, akkor állandóan töprengenék. Ha nem így lenne, hogy én tudom, hogy az Isten igaznak nyilvánított, és ez kegyelemből van, az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által, hogy akkor állandóan méregetnénk magunkat is, meg a másikat is. Inkább a másikat, mert azt jobban szoktuk, mint magunkat. Méregetnénk mindig a másikat, hogy az eleget tette. Ugye? Az eleget adott te. Adakozásnál szokták így nagyon sokan, hogy a másik mennyit adott. Hát mert akkor annyit kell nekem is. Sokszor tapasztaltam így a szolgálatom ideje alatt. Ugye akkor az, hogy eleget tettem-e? Vajon Isten nem többet kíván-e? Eleget imádkoztam-e? Ugye? Hát hol van az a mérce? És ha az ember meglátja, hogy az a mérce az Krisztus, ja, akkor mindannyiunknak az a mérce. Neki is, meg nekem is. Az a mérce a Krisztus. Az ő igazsága, az ő szentsége, az ő váltsága. Aztán a következő, testvérek, hogy ez indít bennünket az Istennek tetsző és kegyes életre. Ez nem tan, szeretném, ha látnátok. A római levél az nem tantételek sokasága, hanem a hívő ember gyakorlati életének a megalapozása. Mert azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy ez kell, hogy vezessen az Istennek tetsző és kegyes életre. Hogy mondja az apostol? Ha feltámadtatok Krisztussal, vetkezzétek le, öltözzétek fel. Nem is mondom tovább, mert ismeritek a Kolossé levélből is az Isten igéjét, vessétek el azért, vagy ahogy hallottátok a múlt vasárnap, hogy vessétek el magatoktól, ami megbotránkoztat, ami bűnre visz, és öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Járjatok lelki örömben, naponta megújulva imádd az Urat, és végezd azt, amit ő rád bízott. És végül még hadd szóljak arról is, hogy megóv ez a gőgtől bennünket. Mert azért valljuk meg őszintén, jellemző ránk a hívő gőg. Tudnélék, az a hívő gőg, hogy én többet tettem, mint a másik. Én többet tettem, mint a másik, és érdemként akarom, vagy erényként akarom ezt kamatoztatni az Isten előtt. Hát majd Isten ezt beszámítja, hogy én csak többet tettem. Érdekes, hogy Pál apostol testvérek erre soha nem hivatkozik. Egyszer úgy említi, de azért, mert már nagyon kiidegelték, egyszer azért mondja, hogy mondhatnám, hogy többet tettem, mint azok összesen. De Pál apostol nem volt gőgös testvérek, csak már ott nagyon kiszurkálták, ugye, ismerős talán, és már nem bírt a cérnával, már el kellett mondania, hogy de többet tettem. De az Isten előtt ezt nem érdemként mondja, ezt az embereknek mondja. Az Isten előtt csak Krisztusba burkolózik. Az Isten előtt csak azt mondja, hogy csak egy érdemem van. És nem érdekes, hogy ki volt Tamás, meg Máté, meg Jakab, hanem azt mondja, hogy meg a bűnös asszony, ugye, a parázna asszony, vagy a samárai asszony, hanem azt mondja, hogy csak Krisztusért néz engem is, meg őt is az Isten. Nem dicsekedhet tehát senki, úgy, mint az előbb említett farizeus. És a végére hagytam, bocsánat, még egy van, hogy ez indítja a hívőt hálára. Hálára és megbízhatóságra. Tulajdonképpen egy történetet olvastam még, hát talán gyerekkoromban, vagy nagyon fiatal voltam még, egy evangéliumi iratmissziós könyvben, az volt a címe, ajánlom azért, ma is sok jó történet van benne, hogy a fiatalok kérdeznek. És ebben olvastam egy történetet, én is, mint fiatal, és hallatlanul megragadott. Arról szól, hogy egy amerikai férfi, aki 20 évet töltött börtönben, mert állandóan lopott, rabolt, betört, aztán hol a börtönben volt, hol kint, de inkább a börtönben, összesen már 20 évet ült. És amikor a börtönben bedobtak neki egy újságot, ennek az újságnak az volt az egyik cikke, hogy hogyan találta meg az élet értelmét a filippi börtönőr. Na, gondolta, ez nekem szól, mert ha börtönőrről szól, hát akkor valaki a börtönben hogyan találta meg, és olyan gúnyolódva elkezdte olvasni, de az a lényeg, hogy amit ott olvasott, az olyan hatással volt rá, hogy ez az ember tényleg az Úr Jézus élet. Kiszabadult a börtönből, elkezdett munkát keresni, sehol nem talált munkát. Mert ugye mindenütt megkérdezték, hol volt eddig, mit csinált eddig. Hát ültem a börtönben. Hát ugye minden munkáltató pont ilyeneket keres, ugye, aki ült a börtönben, és ezért mindenütt elutasították. Aztán a bíró visszahívta évek múlva, visszahívta és megkérdezte tőle, hogy na mit csináltál? Hát munkát kerestem. Hiszel még Jézusban? Hiszek. Azt mondja, akkor rád bízok egy bizalmi állást. És így írja a könyv, hogy a gyémántok őrzését bízta rá. És ez az emberke ült, ölébe vette a gyémántokkal teli táskát, és ahhoz senki hozzá nem nyúlhatott, mert ő hűségesen őrizte. És ez is a címe ennek a kis írásnak, hogy börtön viseltből a gyémántok őre. Hát testvéreim, ez a kép mutatja legjobban nekünk, vagy talán egy kicsit közel hozza, inkább így mondom, azt, hogy az Isten Krisztusért valóban mit végez a hívőben. és hogy kell neked a Krisztusért az Istenhez közelítened és az Úrban lenned, és nekem is. Mert tudnilik ebben benne van az, hogy igen, ha ő erre bízott engem, akkor én ezt hűségesen fogom ellátni, ezt a feladatomat. Ha ő ennyire megbízott bennem, hogy a Krisztusért azt mondja, mintha nem követtél volna el semmi bűnt, úgy nézek rád, neked adom a mennyet, beviszlek az aranyvárosba, a mennyei Jeruzsálembe, azt készítettem neked. Hát testvérek, ki az a hívő, aki erre nem azt mondja, amit a Dávid a 103. Zsoltárban, hogy ágyad én lelkem az Urat, és egészben sem az ő szent nevét. Ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mert mi is járhatunk így, ez lehet a mi osztályrészünk is, és mi is vallhatjuk, hogy könyörült rajtam, és könyörülete azt is jelentette, hogy Krisztust adta nekem igazságul, szentségül, bölcsességül, váltságul. Ezért szeretem Krisztust, ezért szeretem az Urat, és ezért nem engedem el, mert mindig őt lássa mellettem, bennem az én atyám, hogy naponta így könyörüljön rajtam, és így áldjon meg engem. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogyha a mi kegyességünkben, életünkben valóban nagy haszna van ennek az igének és ennek a tanításnak. Köszönjük neked, hogy az apostolt ezt olyan boldoggá tette, hogy másokkal is meg akarta ezt osztani, másokat is erre hívott, másoknak is ezt hirdette, hogy igen, a Krisztusban, az ő vérében van a mi váltságunk, bűneinknek a bocsánata. És nem kell nekünk felettébb aggódni a mi bűneink miatt, de meg kell siratnunk azokat. Meg kell látni azt, hogy nem feleltünk meg abszolút a te mércédnek. Olyan szomorúaknak kell lennünk, mint a pünköstkora férfiaknak, szívükben megkeseredtek. És ezáltal kezdték el keresni azt, hogy akkor hogyan üdvözülnek, mit tegyenek. Köszönjük, hogy mi rád nézhetünk, Urunk, mert az ige téged ragyogtat fel előttünk, rólad beszél, és köszönjük, ha mi személyesen is elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Bűnömért adta magát, és ezért szívem néki róla zengi a hálad alát. Taníts meg bennünket alázatra, szent életre, benned való járásra, bizonyságtételre, hogy mi is hirdessük másoknak a szabadítót, és legfőképpen életünkkel támasszuk alá mindazt, amit bennünk elvégzett, hogy lássák az emberek rajtunk a te munkádat, és dicsőítsenek téged, a mi mennyei atyánkat. Köszönjük neked, Urunk, hálaadással, hogy a reformáció ünnepén megköszönhetjük neked az egyházat, amelyet megújítottál mindig, minden időben. Az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is ezt láthatjuk, és azóta is a történelemben. Kérünk, hogy újíts meg bennünket is saját képedre és hasonlatosságodra. Kérünk, hogy áld meg betegeinket, áld meg gyászolóinkat. Kérünk téged, hogy áld meg az előttünk levő alkalmakat, hitéletünket, hogy holnaptól kezdve is a hétköznapok is ünneppé váljanak veled, Úr Jézus Krisztus. Segíts hordozni a terheket, akik ilyeneket hordoznak, a nyomorúságot, a betegséget, adj béketűrést, adj békességet a szívünkbe, Urunk, és lelki örömöt minden nap, hiszen tudjuk, hogy te vagy a mi békességünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz könyörgésünkben. Amen. Egy rövid csendes percben forduljunk az Úr felé. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 392. dicséret első és második versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, 392. ének első és második verse. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Amen.